Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük ekeénekes könyvünk 348-as számú énekét. 348-as éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön az ekénekes könyvünk 103-as énekét énekeljük liturgia gyanánt. 103-as éneket énekeljük liturgia énekként. Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem. Amen. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor adatik néktek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk, légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, mindenható mennyei atyánk, ébresz fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük megváltónkat. És add, Urunk, hogy teljes szívvel ragaszkodni tudjunk hozzá, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, oltárra ölti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Máté evangéliumában találjuk annak 25. fejezetében, a 31. verstől a 46-ig a következőképpen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 25. fejezet 31. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyolok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól. Ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltatok, voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony, mondom nektek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek, és angyaljanak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki. Uram! Mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, mikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom nektek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 273-as számú éneket. 273-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk János első levelében, annak második fejezetében, a 24. verstől a 29. a következőképpen. Isten igéje tehát János első leveléből olvasom a második fejezet 24. versétől. Így szól Isten igéje. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmaradt bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz és nem hazugság. És ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Már most gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek föl, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, valaki azt mondta egy barátomnak nemrégiben, hogy én Istenben tudok hinni, de Jézus Krisztussal nem tudok mit kezdeni. És az a szomorú, hogy nincs egyedül ezzel a problémájával ez a valaki, mert amikor az embernek a vallásossága fejlődik, és ez a fejlődés idézőjelben van téve, elsősorban az Istennel való élő kapcsolata romlik meg, és mivel az élő kapcsolat megromlik, ezért nincs meg az Istentől jövő üzenet és a vele való kapcsolatban az a hitnek a fejlődése. És nagyon sokan jutnak el oda, hogy Jézus Krisztus, aki egyébként elhozta a megváltást az emberiség számára, akiben új élete lehet valakinek, azzal nem tud kezdeni semmit sem, mert eljött a vallási racionalizmus az életébe, és azt, amit ő föl tud fogni az értelméből, vagy el tud fogadni az értelméből, abban hisz, ami azon fölül van, az pedig már nem az övé. Olyan szomorú volt látni, sőt megdöbbentő, a televízióban láttam egy színésznő nyilatkozott, hogy ő kvéker családból származik, egy amerikai színésznő, és a férje pedig római katolikus volt, és a római katolikusoknak milyen könnyű, mert ott meg van határozva nekik, hogy miben kell hinni, és akkor ők ott azt követik. Tehát ők szabadok voltak, ők biblióra szerű Isten tiszteletre jöttek össze, ahol mindenki úgy hitte, hogy akar. És olyan szomorú volt látni, hogy azt a következtetést vonta le, hogy a mi hitünk, a fékereknek a hite, az egy szabad hit, mindenki azt hisz, amit akar, és mindenki úgy éli meg az életét, ahogy akarja. Csak hát az volt a szomorú, hogy amikor kijött ennek a történetnek a végig, és ez egy filmnek a története, ami nagyon érdekes kérdés dolgoz föl, hogy hogyan adtak el ír, apácák, gyerekeket, és hogyan élték ezt át emberek. Nem a filmnek akarok propagandát csinálni, de mindenképpen ennek a filmnek az üzenete volt az, hogy amikor egy hívő nő, mert feltehetőleg az ennek a főszereplő, hívő nőt játszott el a színésznő, akkor mondta, hogy ezt nem tudná megtenni, ezt nem érte, hogy hogyan tudott ez a nő megmaradni benne. Tehát alapvetően a hitnek a gyümölcse, a Szentléleknek a cselekedetei nem jelentek meg ennek a kvékernek mondott asszonynak az életében. Tudok Istenben hinni, de Jézus Krisztussal nem tudok mit kezdeni. Óriási dolog ez, nagy szomorúság az emberiség életében, és sajnos az igény szerint, ahogy olvastam az imént, és a felolvasott igeszakaszt megelőző versekben látszik, hogy ez már az első századokban probléma volt. Már akkor probléma volt a keresztények életében, amikor alig, hogy elindult a gyülekezet. Még Jézus Krisztus emléke ott élt elevenen bennük, a vele való kapcsolata, amiket ő tanított, és akiket tanított, az még ott volt a közelükben, de már az emberek szívéből elsuhant az Istennel való élő kapcsolat. És már probléma volt számukra. Kicsit előbbről, tehát két verssel a felolvasott ige szakasz előtt olvasom. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, mert tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. És az az ember, aki ebben a történetben szerepelt, aki azt mondta, hogy Istenben még tudok hinni, csak Jézus Krisztusra nem tudok mit kezdeni, badarságot állít. Mert Jézus Krisztus nélkül nincs Isten ismeret. Ha nem ismerem Jézus Krisztust, akkor nem ismerhetem az atyát. Világosan látszik tehát, hogy a tévtanítások elvitték az embereket már ott az első gyülekezetben is. Azokat, akik egyébként megkapták Istentől a szent lelket, megkapták Istentől a bűneik bocsánatát, akik Jézus Krisztust megismerték és az ő tanítását alapvetően ismerték és érték. Mégis megtagadták azt a fiút, aki őket megújította. Milyen megdöbbentő. Szinte azt mondjuk, ez nem is hihető. Ha valaki átélte a megtérésnek az örömét, az újjászületésnek az örömét, hogy Jézus Krisztus az életében cselekszik, hogy új értelmet kaptam, új életet nyertem, örök élet, reménység ott van a szívemben, hogy valaki megtagadja azt a Jézus Krisztust, aki ezt adta neki. De hát tudjuk, itt hazánkban is az unitárius testvéreik is, meg a jehovisták is tagadják Jézus Krisztus Isten fiúságát. Csak az Atyában, az Istenben hisznek. És azt mondják, hogy a Fiú az nem Isten, és a Szentlélek sem Isten. Tehát a Szent Háromságot tagadják. Azok ott az első században, akik ezt elevenen átérték, akiknek az életükben ez változást hozott, akiknek az életében újulást hozott, amiért egyébként rengetegen készek voltak meghalni, tehát ez a döbbenet, hogy készek voltak az életüket feláldozni emberek azért a hitért, amit kaptak Istentől, Jézus Krisztuson keresztül. És nem azért, mert ők fanatikusak lettek volna, hanem azért, mert az Isten megújította az életüket, átrendezte a gondolkodásukat. Tehát Jánoson keresztül az Úr lelke világossá teszi itt a 23. versben, hogy aki tagadja a fiút, azért nem lehet az Atya. Aki tagadja a fiút, az nem lehet az Isten ismeretének birtokosa. Az nem ismeri az Isten. Azon, hogy vallási racionalizmusban jeledzik, valamit elfogad, amit az ő értelme föl tud fogni, hinni kell valamiben, szokták mondani sokan, mert valaki csak teremtette ezt a világot, hogy aztán kicsoda, nem tudjuk. Egy Isten van, szokták mondani a már kicsit vallásosabbak, amikor a felekezetek közötti tanításbeli különbségekre esik szó, hát tisztelendő, egy Isten van, és ez mindig az, egy Isten van, de nem ismered, ha Jézus Krisztus nem ismered. Ha Jézus Krisztus nem ismertette meg veled. Nem tudod, hogy kicsoda az Isten, akiről beszélsz. Lehet, hogy hallottál róla, lehet, hogy tanultál róla, lehet, hogy részt vettél valamiféle vallási kurzuson. Lehet, hogy részes vagy egy vallási közösségnek. De nem ismered az Istent, ha Jézus Krisztus nem a tiéd. Nagyon megdöbbentő Jánosnak ez a szava, ott belevág az embernek az elevenjébe. Kicsoda neked Isten? Fölteszi így a kérdést. Ki neked Isten? Megismerhetted ezt az Istent? Aki tagadja, hogy Jézus az Isten fia, Jézus a megváltó, Jézus a messiás, az nem ismeri az Atyát. És hát ezért problémás a bevezetőben említett barátunknak a története. És ezért problémás az, ha valaki ugyanígy nyilatkozik, hogy én Istent ismerem, de Jézus Krisztussal nem tudok mit kezdeni. De egyébként János levelének hát későbbi részében, az 5. fejezetben Jánoson keresztül az Isten szent lelke nagyon pontosan megfogalmazza, hogy aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, abban az élet sincs meg. Nagyon pontosan elénk teszi. A fiú, Jézus Krisztus az életnek, és nem a biológiai életnek, hanem az örök életnek a kulcsa. Jézus Krisztus a fiú. Akié a fiú, azé az örök élet. Akiben nincs meg az Isten fia, abban nincs meg az örök élet sem. Az Isten ajándéka sem. Persze, itt még a Földön él, biológiai életenék tart, csak az örök élete nincs meg. Ezért nélkülözhetetlen lépés az, amiről a Szentírás nagyon sokszor beszél, hogy szükséges nektek újonnan születni. Térjetek meg! Tehát a megtérés és az újjászületés az nélkülözhetetlen lépés ahhoz, hogy az ember befogadja a fiút, és a fiú befogadása után megkaphassa az örök életnek az ajándékát, és az örök élet ajándékával megkaphassa azt az ismeretet, ami egyébként azt jelenti, hogy tudom, kicsoda az Isten, tudom, kicsoda az Atya, tudom, ki a fiú, és tudom, hogy a Szentlélek mit hozott el ebben a világban. Az ember életében egy óriási változás történik. Egyik sem az én munkám, egyik sem az embernek a munkája. Az Isten végzi el azt, hogy kitakarítja az embernek az életét. Az Isten végzi el azt, hogy aztán ebben a kitakarított életbe belehelyezi az új életet. Nem az én munkám, nem az ember munkája, de nekem el kell fogadnom, hogy az Isten elvégezhesse azt bennem. És valóban az Isten ki tudja takarítani az embernek az óemberi természetét. Amiről egyébként így beszél a Szentírás, hogy az atyáinktól örökké a fiából valóság. Sok minden értelmeset és jót megtanultunk apánktól. De arról beszél, hogy az ember születésétől fogva, fogantatásától indítatva, már benne van az Istentől való elszakadtságában. Távol van az Istentől, és ez generációról generációra öröklődik, addig, amíg az Isten bele nem tud nyúlni az ember életébe, és azt mondja, hogy megváltoztatom, megfordítom, átformálom, megújítom. És az ember, hogyha ezt elfogadja, akkor valóság lesz az életébe. Megtér és újjászületik. És ez a megtérés és újjászületés az ismeretnek, az Isten ismeretnek az alapja. Most már az első gyülekezetben is komoly rombolást végzett az Antikrisztus, mert hát látjuk, ez az az Antikrisztus, ami megtagadtatja a fiút, ezért tanítani szeretné az Isten az övéit, tanítani szeretne bennünket, akik egyébként vágyjuk az ő megismerését, vágyjuk a vele való kapcsolatot, vágyjuk a benne való létet, és benne van a mi reménységünk, ami nem e földre szól csupán, hanem az örökké valóságra, mert hát ideig óráig tartózkodunk ebben a földi létben, 60-70 évig, esetleg 80-ig, de van, aki még a százat is megéri, de akkor is az örökké valósághoz képest egy apró pici momentum, hogy ebben a földi létben itt vagyunk. És az Isten szeretne bennünket erre fölkészíteni. És azt mondja, hogy maradjatok meg abban, amit kezdettől fogva hallottatok. Maradjatok meg abban, ami egyébként titeket megújított. Olyan szomorú látni ezt, hogy olyan emberekhez szól ez az ige, akik egyébként Krisztusban megújult emberek. Tehát nem idegeneknek szól, nem pogányoknak szól a tanítás, hogy ide figyeljetek pogányok, ti nem ismeritek az Istent meg fiát, Jézus Krisztus, majd megmutatjuk nektek, kicsoda Jézus. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy annak a népnek, aki már befogadta az Úr Jézus Krisztust, aki újjászületett, az Istennek muszáj alaptanításokat elmondani. Hát ti hallottátok, tudjátok, ismeritek, befogadtátok, részetekké lett. Maradjatok meg abban, amit kezdettől fogva hallottatok. Maradjatok meg abban, mert ez tartja meg az életet. És akkor megmaradtok az atyában, a fiúban. És hogyha megmaradtok a fiúban, akkor tétek lesz az örök élet. Mert nem kisebb tétről van szó, mint az örök életről. Sokan vagytok itt fiatalok, akik sokszor nyilatkoznak így, hogy nem foglalkozok én még ezzel, ráérek. Mert ez az öregeknek a műfaja. Ők készülnek kimenni ebből a világból, ők foglalkozzanak az örök élettel, mi még foglalkozunk ezzel a világ élettel. Mert hát még nagy perspektívánk van e tekintetben. És sok fiatal így halad a örök kárhozat felé, nem figyelve azt, hogy az Isten fölkínálta számukra az örök életet. És hát nem tudjuk, hogy meddig tart a földi létünk. Van, akinek nagyon hamar lejár ez a földi lét, van, akinek később. A lényeg az, hogy mindig készen kellene lenni. Bármikor érkezik, mint ahogy a Szentírás írja, úgy, mint a tolva éjjel, vagy amikor visszajön a gazda, és figyeli, hogy a szolgák, azok szolgálatban vannak-e, figyeli, ki van szolgálatban, és úgy érkezik, mint az Úr, amikor visszajön a távol létből. Nem tud az ember rákészülni abban a pillanatban, amikor erre rádöbben, hogy visszajön. Tehát sokszor sajnos hamar elérkezik, és váratlanul érkezik a halál, ezért nem tud az ember fölkészülni rá. Ezért mondja az Úr, hogy amit hallottatok, tartsátok meg. Amiről hallottatok, azt ragadjátok meg, mint felülről jövő tökéletes ajándékot. Mert az az életek, életetek, az örök életetek. Most két család is van közöttünk, akik gyászolnak. Elmentek ebből a világból azok, akiket szerettek. Hogy mennyire voltak fölkészülve rá, ezt ők tudnák elmondani. Én azt hiszem, mind a két család el tudja mondani, hogy váratlanul ért bennünket. Hogy hirtelen meghalt a szerettünk. Mert sose tudunk rákészülni. Akkor is van remény bennünk, hát ha még tovább ír, hát ha még ez csak egy átmeneti rosszabbodás az életében. De az Isten azt mondja, hogy örök életet szeretnék nektek adni. Olyan örök életet, amely itt a földi létben elkezdődik és átível még a halálon is. Isten szeretne bennünket megerősíteni abban, hogy ő örök életet kínál a fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Tehát nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy Isten meg szeretne ajándékozni bennünket az örök élettel. És akik keresik az örök életet, azoknak ő válaszol. Az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Olyan jó látni ebben az igében is. Hogy azt mondja, hogy akik keresik az örök életet, akik benne vannak az Istennel való kapcsolatban, azok megerősítést kapnak, mégpedig nagyon érdekes, azt mondja, hogy kenetet, Istennek a kenetét megtapasztalják. Vannak felekezetek, akik kisajátítják ezt, és azt mondják, hogy rajta van a kenet, meg rajta van a kenet, és aki rajta van, az egy nagyon exkluzív ember. Az Istennek a kenete nem más, mint az Isten szent lelkének az ajándéka, amely áldásként jelenik meg az embernek az életén. És az áldás nem más, mint az, hogy megújítja a gondolkodását az embernek. Megváltoztatja az életét. Csoda, hogy az Isten szent lelke egy-egy ember életével bánni tud. Megfordítja az értelmét. Nem a világhoz igazodik már, hanem egy teljesen új értékrend alakul ki az életébe. A szándékai most már nem azok, amik azt megelőzően voltak, hanem ott van az életében az Istennek az akarata, mert látja, mert tudja, hogy kicsoda ez az Isten. És olyan jó lenne, hogyha mindnyájan felkiáltanánk, hogy Uram, mi szeretnénk az örök élet ajándékát, mi szeretnénk megmaradni a fiúban, az Úr Jézus Krisztusban, de hogyan tudnánk ezt megtenni? Add nekünk a te segítségedet. És akkor mondja egyébként ebben az igében, felolvasott ige szakaszban, hogy adokítam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, sőt, amire az ő kenete megtanít meg titeket, az igaz és nem hazugság. Azt mondja, még tanítóra sincs szükségetek, mert az Isten szent lelke, a kenet az még az értelmet, az ismeretet is meg tudja adni nektek. Tehát nem arra van szükség, hogy az ember hittanra járjon, majd konfirmációra, most konfirmandusok, ne figyeljetek ide, oda is járni kell. Tehát nem arra van szükség az embereknek, hanem arra van szükség, hogy az Isten szent lelke világosságot adjon. Mert az eljuttat az ismeretre. És valóban megtörténik az emberben az, hogy megváltozik az értelme, az új ismeretet ismer fel, és új szándék indul a szívében, és ezért ismerhetjük úgy, a Szentírásból, hogy az Isten behívta a csonkákat, bonkákat a keresztutakról. Nem az értelmeseket, nem a bölcseket hívta, hanem az egyszerűeket, a csonkabonkákat. És olyan jó látni, hogy a tanítványok így kaptak tőle erőt akkor, amikor az Isten szent lelke megjelent. És az Isten szent lelkének világosságában tudtak tanítani arról, amit egyébként addig nem értettek. Pedig Jézus magyarázta nekik, leültették azt, hogy figyeljetek ide. Ez a legfontosabb tanítás, amit én most át akarok adni nektek. A tanítványok pedig tágra nyílt szemmel néztek, és bólogattak, és azt mondták, hogy értjük, úgy van. De semmit nem értettek belőle. Majd amikor a Szentlélek eljött, és világosságot adott nekik, mikor az Istennek a kenete elérkezett az életükben, és az értelem megújulásával, az ismeret megadásával helyre rakta az egészet, új életet adott nekik, akkor tudták ezt, vagy látták ezt összefüggésében, és aztán tudták továbbadni. És jöhetett ki belőlük az az evangélium, ami egyébként itt az evangéliumokban, az apostolok cselekedeteiről szóló könyve, vagy a levelekben megjelenik, vagy ismerjük az egyház történelemből. A tanítványok akkor erősödtek meg, amikor az Isten szent lelke világosságát adta, de nem régen volt a reformáció ünnepe, de Luther Márton is ettől a Szentlélektől kapta a világosságot. Hát mennyit gyötrődött ez a szerencsétlen ember, amíg egyszer az Isten az ő szent lelkének világosságát odaadta neki, és megértette, hogy nem arra van szükség, amit én eddig tettem, hogy gyötörtem magamat meg másokat, hanem arra van szükség, hogy az Isten kegyelmét elfogadva az ő kenete az enyém legyen, és megérthessem azt, hogy mit is akart az Isten az ő igéjével mondani ennek a világnak. És így lehettek parasztproféták. Egyébként a Rócz-Ajlen Pál a legnagyobb parasztproféta, akit én ismerek, Finnországban tevékenykedett. Róla szóló könyv nagyon szépen leírja, hogy az az egyszerű ember, az a nagyon egyszerű ember hogyan kapta meg az Isten ajándékát, és vihette gyülekezetről gyülekezetre az életet megújító evangéliumot. És egyébként nagyban köszönhető annak, hogy ez az ember akkor megkapta az evangéliumot, nagyban köszönhető, hogy Finnország most ott áll, ahol áll. Mert egy nagyon szegény, alkoholista nemzet volt, amikor az Isten igéje meglátogatta őket, egy parasztrófétán keresztül. És olyan gazdasági és társadalmi fejlődéseket indított el az Isten ezen keresztül, hogy most ott van Finnország. De egyébként itt Magyarországon, és éppen ezen a területen. Sokaknak a családjában esetleg még emlékezet is van arra, hogy voltak parasztproféták itt Nyírségben. Voltak emberek, akik a házaknál hirdették az Istennek az igéjét. Isten tiszteletet tartottak. Anélkül, hogy egyébként lett volna iskolázottságuk e tekintetben. Nem volt iskolázottságuk, de az Isten a kenetet adta, azt a felismerést, amelyiként leginkább fontos. Tehát Isten arról szeretne velünk beszélni ezen a mai vasárnapon, hogy az ő kenete téged is el tud juttatni az ismeretre. A te életedet is rendbe tudja tenni, és meg tud tartani az örök életben. És olyan ajándékot kapsz, amit egyébként nem tud megszerezni az ember semmilyen áron sem. Nagyon megdöbbentő, szívmelegítő és kedves emlékem volt az, amikor újszövetségi professzorok, Cserháti professzor úr mutatta be a Korintusbeliekhez írott levél magyarázatáról szóló könyvét a teológián, és amikor méltatták a művet, egyébként mennyiségre sem akármi, tehát egy-egy kötet ilyen vastag, amit a professzor úr írt, tehát mennyiségre sem hitvány, de minőségre vagy tartalomra aztán még inkább nem. Méltatták a könyvet, és a végén engedték, hogy megszólaljon az író, és akkor a professzor úr kiment oda a főasztalhoz, és ott egy-két püspököt még odébb tolt, hogy odaférjen az asztalhoz, és akkor elmondta, hogy ez a könyv, ez a magyarázat nem születhetett volna meg, ha mi, amikor Pécset laktunk a családommal, és a szülői családról beszél, hogy édesapámmal, aki egyébként egy komoly evangélikus atyánk fia volt, nem mentünk volna ki a Baranya megyébe egy paraszt profétához, aki minden vasárnap délután Isten tiszteletet tartott a házában, és ott azokon a bibliórákon kaptam én Istentől azt az indítatást, ami egyébként ezekben a könyvekben megjelenik. És nem szégyelte ez a doktor, professzor azt mondani, hogy az alaptanítás, ami elindult, az onnantól a parasztprófétától indult el. Mert ő tudja, professzor úr tudja, hogy az Isten szent lelke ad világosságot az embernek. Az Isten kenete adja meg az ember számára megismerést. Sok mindenre el lehet jutni, hogyha az ember tudományos alapossággal vizsgál, akár teológiai tudományban is, akár más nagy dolgokat. De igazából akkor ismeri föl a nagy igazságokat, amikor ez a kenet ott van az életében. És a teológiában ez nagyon jó bizonysága volt, a teológiai tudományában a Cserháti professzor úrnak a története. De egyébként a nem teológiai tudományok területén is egy dr. Kis Ferenc nevű ember, akinek az életéről olvastam egy könyvet, aki egyébként az anatómiai atlaszt elkészítette szentágotai professzorral, elmondta, hogy ő nem tudta volna azt az anatómiai atlaszt letenni az asztalra, ha ő nem az Istentől kapja azt a világosságot, amin keresztül látja összefüggésében ezeket a dolgokat. És az anatómia atlasz egyébként még a mi korosztályunk orvosainak egy nagyon komoly alapanyaga volt. Nem tudom, maiak használják-e, kedves Timi? Maiak is használják még. És ez az ember egy kis faluból, egy ilyen parasztprófétai körből indult el, és kapta az Istentől azt a világosságot, hogy mi az életnek az értelme. És egyébként oda tudott állni annak idején Rákosi elé is, és elmondani neki, hogy az Isten él. És az Istenben való üdvösség az mindennél fontosabb. Tehát alapvetően megevangélizálta Rákosit is, tehát Mátyás testvér nem hallgatott rá, ezért haladt az életében oda, ahova haladt. De az evangéliumot egyébként dr. Kis Ferenc professzort, orvos professzortól hallhatta. Tehát az Isten adja az ismeretet, és hogyha ez az ismeret ott van az ember szívében, akkor látja ennek a világnak a rendjét, akkor tudja megélni a hétköznapi életét, de akkor tudja megélni egyébként a tudományát is, vagy a munkáját, mert akkor látja ennek az egésznek az értelmét, és látja abban az összefüggésben, amiben az Úr szeretné helyezni. Isten tehát ezen a vasárnapon azt mondja nekünk, azt mondja neked, hogy a reménység ne vesszen el a szívedből sohasem, és ne hagyd, hogy bárki is kétségbe vonja, vagy bármi is kétségbe vonja azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki messiásként, megváltóként eljött erre a világra, és a te életednek minden nyomorúságát, bűnét, ő maga a halálával bocsátatta meg. És az Isten elfogadta ezt. És aki ez ellen beszél, az Antikrisztus, és azt szeretné, hogy tönkre tegye az életedet. Isten pedig ebben meg akar tartani. Kérd ezért az ő lelkét, hogy megigazítson, hogy világosságot adjon, hogy a megismerés ott lehessen a szívedben, és ez a megismerés olyan ismeretté lehessen, amely az egész életedet befolyásolhatja, amely az egész életedet megtartja, de nem csak magad számára, hanem azok számára is segítségé lehetsz, akik körülötted élnek. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy fiadon az Úr Jézus Krisztusban valóban elhoztad számunkra az életünk megoldását. Köszönjük, Urunk, hogy a megismerés lehetőségét megadtad mindannyiunk számára. Köszönjük, Urunk, hogy nem lehet olyan csonka-bonka, nem lehet olyan visszafejlődött ember, aki ne érthetné meg, hogy ki vagy te, és mit végeztél ebben a világban. És úgy köszönjük, Urunk, hogy ezt megérthetik a csecsemők is, megértik a kisgyermekek. És köszönjük, hogy sokszor az ő szájuk által hirdettetik az evangélium. És köszönjük, hogy olyan egyszerű emberek tudják elénk helyezni a te igazságodat, akik megtapasztalhatták ezt. Ezért adj nékünk alázatot, Urunk. Add meg, hogy magunkat oda tudjuk helyezni a te tenyeredbe, a kezedbe, és ebben az alázatban művelhesd az életünket, formálhasd. Elsősorban adj, Urunk, megtérést, életújulást. Add meg szívünkben azt a kenetet, megismerést, amit ígértél, hogy amikor megjelenünk a világban, akkor láthassák rajtunk a te ábrázatodat. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Én szabadságon leszek, nem leszek itthon most 10 napig, beleesik ez a vasárnap is, helyettesítéssel, illetve laikus vasárnappal lesz megoldva az Isten tisztelet, mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a vasárnapi Isten tiszteletet és annak szolgálatát. Hirdetem a testvéreknek, hogy ifjúsági hétvége idősek számára, tehát a szenior hétvége 18 év felettieknek meg lett hirdetve az EKE-ben, és következő hétvégén várják Pilis Csabának a fiatalságot. Hirdetem, hogy Máté, kis Máté, aki megszervezi ezeket az alkalmakat, vannak még helyek, ezért a családban azokat a 18 év felettieket szólítsák meg a testvérek, akiknek erre az ismeretre, ami az ige hirdetésben is szerepel, szükségük lenne, erre az életújulásra vagy megerősödésre szükség lenne. Ha valaki kimaradt esetleg a 18 év alatti korosztály csendes hétvégéjéről, de mindenképpen szeretne eljutni, az kérem, keresse Mátét, és akkor esetleg lesz, vagy lehet alkalom rá, hogy az idősebbek között ő is elmenjen és megjelenjen. Hirdetem a testvéreknek, hogy lassan itt vannak a következő évi csendes hetek is, Biatorbágyi férfi hetek, női hetek. Lassan tervezzék a testvérek, hogy mikor szeretnének eljutni, mert hamar betelnek ezek a hetek, amikor meghirdetik őket. Úgy néz ki, hogy januári hétre én menni fogok, Balázsral beszéltünk, itt vagy Balázs, most nincs benne, hogy esetleg ti a februárira mennétek többen, tehát mind a két hétvégére próbáljuk megszervezni, hogy eljussanak azok, akik szeretnének csendes héten részt venni. De ez fontos, hogy jelezzék akár felénk, akár direktben az internetes elérésen. És mint ahogy az ige hirdetésben is hirdettem már, vagy beszéltem róla, az elmúlt héten kétszer kellett megállnunk temetés Isten tiszteleten Úr szín előtt. Először Henzsel Miklós testvérünket temettük el, aztán pedig Lőrinc Miklós testvérünket. Mind a két családnak adjon az Úr olyan mennyből jövő, Jézus Krisztustól jövő békességet, amely minden emberi értelmet meghalad és meg tudja őrizni a szívünket. Így adjon békességet a gyászoló családoknak, de természetesen így adjon mindannyiunknak eszmélést is arra, hogy földi életünk az véges, és a földi életünk befejezése előtt eldől, hogy melyik részébe kerülünk az örökké valóságnak, mert lesz az örök halál, és lesz az örök élet, amely az Istennel, és másik pedig az ő ellenségével együtt telik el. Ezért kegyelmes még az Isten nem fejezte be ennek a világnak az életét, bár jól lehet. Sokan jelzik, hogy a utolsó időket éljük, és bizony 2000 éve, mióta Jézus Krisztus eljött, az utolsó időkben járunk. Istennél ezer esztendő egy nap, meg egy nap ezer esztendő. Tehát úgy, hogy 2000 év elmúlt, ez két nap az Istennél, akár, de lehet, hogy még van 2000 esztendő. Egy biztos, hogy mindig készen kell lennünk arra, hogy Isten érkezését elvárjuk, és ő azt szeretné, hogyha mindannyiunknak készen lenne a szíve. Erre készüljünk minden igeolvasáskor, minden közösségi alkalmon, és természetesen az Isten tiszteleteken is, hogy ezzel az Istennel találkozzunk, aki meg tudja igazítani az életünket, és az örök élet reménységét, amely egyébként nem csalfavak remény. Tehát amikor az örök élet reménységéről beszélek én, vagy beszél az ige, akkor nem azt jelenti, hogy hát majd lesz valahogy. Sokan, amikor oda érkezünk a beszélgetésben, hogy hát majd ott meg kell állni az Isten színe. Hát persze, majd lesz valahogy, csak-csak valahogy be tudunk ott visszanni, mint hogy a Földön is megtaláljuk mindig a kibúvókat, a kiskapukat, ott is biztos megtaláljuk majd, hogy valahogy be tudunk menni. Nem, erről nincsen szó. Ebben a földi létben eldől az ember örök léte, aki befogadta az Úr Jézus Krisztust, ige szerint azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, van az élet sincs meg. Tehát nem egy bizonytalan reménység ez, amely ott majd valahogy eldől, hanem már a földi létünkben. Vannak, akinek nagyon korán, gyermekkorában, ifjúkorában eldől, hogy az örök élet részese lesz, és az egész életét meggazdagítja, és az örök élet reménység és az övé. Így készüljünk tehát a életünk hátralevő részére, hogy nehogy az Antikrisztus valamit el tudjon rabolni abból a reményből és ajándékból, amit az Isten adott. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Hírlevelet most nem tudtunk nyomtatni, de az imádság listáról ne feledkezzenek meg a testvérek, hogy hordozzuk azokat, akik nehéz helyzetben vannak. Felügyelő úrunknak a kisfia is bent van most a kórházban, Zoltán, ben kellett, hogy maradjon beállva, hordozzák a testvérek imádságban Zoltán életét is, te Bejájét is, meg Istvánét is itthon Dórával. Isten tiszteletünk folytatásaként, befejezéseként énekeljük a 394-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk, kérjük, hallgass meg bennünket, Urunk, mert szeretnénk olyan gyermekeiddé lenni, akik ismerik a Te akaratodat, tudják, mit szeretnél a szívünkre helyezni imádságként, és tudjuk, hogy mit szeretnél megvalósítani a hétköznapjainkban. Olyan jó volt hallani az igédet, Urunk, hogy Te mindent megtettél azért, hogy mi megértsük a Te akaratodat. Így áld meg bennünket, Urunk, itt ebben a gyülekezeti közösségben is, amikor hálát adunk Neked azokért, akik bármilyen szolgálatot vállalnak, akik bármit is megértettek a Te akaratodból, és hajlandók azt tenni, és Te meg tudod áldani az életüket. Köszönjük, Urunk, fordíts rájuk vissza azt az áldást, ami rajtuk keresztül is érkezik. És köszönjük, Urunk, hogy Te így fogod kezedbe az egész világot, benne minden keresztényt, evangélikusokat és más felekezetűeket is. Add meg, hogy meg tudjuk élni a testvéri közösséget, mert Te vagy a mi élő Urunk, és Te benned ismerhetjük meg a saját életünket és ezt az egész világot is. Add meg, hogy a benned újjászületett keresztjének közössége erősödhessen ezen a világon, Urunk, hogy minél inkább megláthassa a világ, hogy mit tettél, és mi a Te cselekedetednek a következménye. Köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világ az csodálatos harmóniában állt elő, és ezt a harmóniát mi élvezhetjük, örülhetünk neki, amikor kitekintünk a világba, és látjuk az ég madarait, és a föld növényeit, meg állatait, meg a csodálatos vízi világot. Olyan csodálatos ennek a harmóniája és rendje, és ha fölnézünk a csillagos égre, akkor látjuk a Te kezeidnek az alkotását. Add meg, Uram, hogy térdre kényszerítsen mindannyiunkat, és főleg azokat, akiknek hatalmat adtál arra, hogy ennek a világnak a rendjét ápolják, fenntartsák, irányítsák. Add meg, hogy azok a politikusok, gazdasági vezetők, akik tőled kaptak lehetőséget, azok a Te akaratod szerint próbálják irányítani ezt a világot. És add meg, hogy gazdagíthassuk még nemzedékeket és generációkat azzal a reménységgel, amit Te helyeztél ebbe a világba. És köszönjük, Urunk, hogy így lehet előtted népünk, nemzetünk és hazánk is. Add meg, hogy olyan áldozatkész szolgálók, miniszterek, politikusok lehessenek, akik a népük javát látják és szolgálják. Erősítsd meg őket, Urunk, abban, hogy ez a küldetésük, és add meg, hogy áldást nyerhessünk, gyarapodhassunk az ő szolgálatuk során is. Áld meg bennünket, Urunk, az egyéni életünkben, hisz olyan sok kérdés és olyan sok probléma jelentkezik, akár az egyéni életben, munkahelyen, lakókörnyezetben, szomszédságban, de akár a házasságban vagy gyermeknevelésben is. Tudjuk, hogy tőled kapjuk a gyermekeinket, és Te tudod őket az életük végéig elhordozni és végighordozni, de add meg, hogy amit ránk bíztál, és ami a mi feladatunk, azt tökéletesen el tudjuk végezni. Így légy Zoltánnal is a kórházban, és Beával. Áld meg őket, Urunk, a gyengeség időszakában is, hogy amikor az ember látja az elesettségét, a Te kegyelmednek nagyságát tapasztalhassa, így áld meg Istvánék egész családját. De add meg azoknak, akik gyengélkednek, betegek, hogy mind Te tőled várják az életük megoldását, a megerősödést. Így áld meg Lipcsák Zsuzsika nénét is otthon, add meg, hogy megerősödhessen Te benned, és Téged dicsőítő lélekkel tudjon mozogni és szolgálni a Te gyülekezetedben. És köszönjük azokat, akik itt vannak közöttünk, akik megerősödtek, akik felgyógyultak, akik hirdetik a Te dicsőségedet. És kérünk azokért a gyászoló családokért is, akik közöttünk vannak, akiknek a családjából egy-egy ember elment, előrement. Add meg, hogy a benned való békességet Te tőled vehessék és nyerhessék el egyen-egyenként. Bár csak mindnyájan benned igazulhatnánk meg, és belőled nyerhetnénk ismeretet, hogy életünk reménysége Te lehessé, és az örök élet. Köszönjük, Urunk, hogy kezedben van életünk minden pillanata, anyagi helyzetünk, gazdasági helyzetünk. Te tudod meg igazítani azokat, akiknek az élete szétcsúszott. Így kérlek, áld meg azokat, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Add meg, hogy felelősen kaphassanak megélhetést. Légy azokkal is, akiknek nincs fedél a fejük felett, hogy benned találhassanak megoldást, és add meg, hogy felüljük való szolgálatban mi is megláthassuk a részünket. Köszönjük, Urunk, hogy földi létünk során sok kísértés, meg próba közepette is hordozod életünket, és elsegítesz az utolsó pillanatig. Ígéreted szerint fölkészítesz arra a napra mindannyiunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.